Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgessünk. Jó reggelt kívánunk, szia!
Jó reggelt kívánok.
Sziasztok!
Figyeljetek, egyet előjáróban a Mihálovics Andrásnak bátran küldjetek nagyon durva szóvicceket, mert hazudik, amikor azt mondja, hogy nem szereti, vagy nem érde. Tehát az, aki vámokról fogunk beszélni, és a Vamos a la Playa munkacímet adja a beszélgetésnek, az ne keressenek kifogásokat, igen, meg jajongjon, amikor szóviccek jönnek.
Egyébként a Népszabadságban nőtt fel, szegény, és tehát ez, szegény. Igen, tudod, igen, nem volt gyerekszobája, és zsákba vitték, óvodában, Népszabadságban nőtt fel, és ott gyakorlatilag egy állandó probléma volt ez, hogy nem lehetett elolvasni a lapot, mert a cím után már az ember eldobta. Vamos a la Playa, Donald Trump büntető vámjai. Mit jelentenek a világgazdaságban?
Ez már a kérdés.
Ez a kérdés.
Ez egy olyan kérdés.
Ez megy le, ez a kérdés.
Egy 20 perces válasz jöhet rá, igen. Lehet, hogy egyébként egy picit arról, hogy egyáltalán, hogy ez egy használható eszköz bármire, a jelenlegi globális gazdaságban, nyílt gazdaságokról beszélünk, nyitott gazdaságokról beszélünk, hogy ezzel el lehet érni dolgokat?
Hát elérni el lehet dolgokat, kérdés, hogy azt érjük el, amit szeretnénk. Tehát alapvetően, amiről mindenki megegyezik, hogy egy ilyen jellegű büntető vám háború az inkább rosszul sül el, tehát ha valamit lehet vele, akkor ártani. De kérdés, hogy mi az ártás, tehát hogy abban mérjük-e a jó dolgokat, hogy olcsóbban jutunk termékekhez, vagy abban mérjük, hogy esetleg csökkentjük a geológiai, vagy az ökolábnyomunkat, mert például innen is megfoghatjuk, hogyha nem hurcoljuk át, mint tudom én, Kínából a sok terméket Amerikába, akkor sokkal kevesebbet szennyezünk esetleg, és akkor ezzel jót teszünk a világnak. Azt látjuk, hogy azért elég sok áru áramlik Kínából Amerika felé. Egyébként ez a kínai exportnak nagyjából a 15%-át teszi ki, és egy nagy út, tehát amikor ilyen filléres termékeket, és az egyik ilyen vám intézkedés, az pont a $800 alatti.
Igen, ez a de minimis, tehát hogy a $800, amiből a Sheinnek, a Temunak és mindenkinek, ugye most az Európai Unió is nézegeti, ott a 150 eurós kategória van, azt hiszem, de Amerikában a $800 alatti a fő bizniszmodell.
Igen, hát ez még egy évtizeddel ezelőtt körülbelül $200 volt, aztán felemelték. Eredetileg arra találták ki, hogy az ember elmegy külföldre, és vesz szuveníreket, akkor azt hazavihesse. De hát ezt még ugye az 1930-as évektől, igen, már van egy ilyen típusú kiskapu. Csak az a probléma, hogy pár év alatt meg is duplázódott itt a forgalom, de most, ha jól emlékszem, ilyen 600 milliárd dollárról fölment 1300-1500 milliárd dollár környékére az ilyen alacsony $800 alatti termékeknek a behozatala. És ugye az egyik fő probléma, hogy óriási terhet ró az adminisztratíva az amerikai papír feldolgozó
világos, a sok
irodákra. És mi a probléma? Ugye, hogy bejut 6 különböző amfetamin, meg drog, meg mindenféle, és hogy ezt például nem szeretik, hogy így nehéz kiszűrni azokat a termékeket, amiket nem szeretnének látni Amerikában. És erre például lehet egy olyan válasza egy ilyen vámintézkedésnek, hát egyrészt, hogy rengeteg papírmunka lesz vele nyilván pluszban, de hogy akkor áttesznek ilyen ellátó központokat Amerikába, és akkor nem egyesével jön be ez a sok minden, hanem egy nagy tételben beszállítanak, és akkor levámolják, és akkor ott helyben már elosztják majd. Úgyhogy erre is vannak lehetőségek, törekvések, de ez mindenképpen egy érdekes pontja ennek az egész intézkedés csomagnak, hogy ezekre a pici termékekre is kivetnék.
Igen, meg a kábítószerek beáramlásának a megfékezése
jó,
is.
De az a lándzsahegye, vagy abszolút, hogy mondják ezt, igen, ennek az egésznek, valószínűleg azzal húzzák alá, hogy lehet ezt az... De nekem úgy tűnik, mint hogyha Donald Trump a rá jellemző gazdasági befektetési szemüveggel próbálná egy ilyen baltával megoldani ezt a dolgot. Lehet, hogy a végén egy-két soron ki tudnak mutatni tökéletes növekedést, mert hogy mennyivel jobb lesz bizonyos dolog, de infláció növelő hatása van, munkahely megszüntető hatása van, és még lehetne sorolni, ugye Kanada is, meg Mexikó is szóba került, most ott van egy kis moratórium 30 napra, de a lényegében a legnagyobb külkereskedelmi partnerei az Egyesült Államoknak. Kína csak utána jön.
A The Wall Street Journal-ben megjelent egy szerkesztőségi véleménycikk a leghülyébb vám rendelet, vagy vám politika, valami ilyesmi címmel, és pont ezt hozta ezt a... Ha Észak-Amerikáról beszélünk, akkor USA, Kanada, Mexikó egyben van, és hozza az autógyártást is, az egyik ide beszállít, másik oda kiküldi,
folyamatosan
kurcibálják
hogy megcsinálnak egy bizonyos alkatrészt, átmegy egy kicsit, igen, Amerikába, ott is csinálnak rajta valamit, majd visszamegy Kanadába, vagy átmegy Kanadába, ott valamit csinálni, szóval össze-vissza megy. Ezért is van egy ilyen kereskedelmi megállapodás, amit még korábban aláírtak. Úgyhogy valóban ez elég komoly többletterhet jelent, hogy egyfolytában oda-vissza mennek ezek a termékek, mindig megvámolják, és akkor a végén nagyon fölmenne az ára ezeknek a termékeknek. Amúgy hát azért Kanada meg Mexikó sokkal inkább rá van szorulva Amerikára, mint fordítva.
Azt kérdjük,
mondjuk a mexikói exportnak, hát most nem biztos, hogy pontosan mondok, de ilyen 75-80%-os nagyságrend, ami Amerikába megy, miközben Amerikából vissza az csak ilyen 10-11-2%, tehát sokkal-sokkal rászorultabb Mexikó Amerikára, mint fordítva, ezért is fájhat nekik jobban, nyilván szeretnének is tárgyalni, és hát Trumpnál azért azt tudjuk, hogy ő szeret ajtóstól berontani a házba, nagyokat mond, aztán majd abból vissza tud venni.
Igen, tehát ugye ez egy másik aspektus, hogy egyáltalán érdemes-e ekkora feneket keríteni, és lesz-e ebből ekkora katyvasz, vagy pusztán a tárgyalás tegyük a része.
Meglátjuk, mert azért most agresszívabb, igen, mint az első terminusa alatt volt. Kérdés, hogy milyen céljai vannak, hogy milyen esetleg politikai, vagy más típusú céljai vannak, mert például önmagában a bevándorlás is ugye egy fő pontja, és már azt elérte, hogy Mexikóra oda vezéreltek több határára a mexikóiak több ellenőrt, hogy ne tudjon annyi mexikói esetleg átmenni.
Hát azt hiszem 10 000-rel több, igen, határ ellenőrző katona van, vagy határőr van kint, de én azért megfordítanám egy picit, mert tehát ha csak az export adatokat nézzük, akkor így van, de az Egyesült Államokban nagyon sok cég és munkahely alapul ezekre a Mexikóból, Kanadából, Kínából érkező importokra, alkatrészekre. Tehát ennek van nemzetgazdasági romboló hatása is, hogyha ezek megszűnnek, vagy egyszerűen nem tudnak olyan áron értékesíteni, mint ahogy eddig értékesítettek.
Hát sőt, mert hogyha már háborúról beszélünk, ugye a mexikai válaszlépések pont ezekre a nagyon fájó pontokra céloztak.
Nyilván azt próbálják, miután volumenben azért, igen, a különbség, igen, az nagy, ezért mindig próbálnak olyan területet megfogni, ami fájhat, uh-huh, Amerikának, mint válaszlépés. Ez egyértelmű, tehát árak, az átlag fogyasztó számára ez valószínűleg nem jó, hiszen drágábban fog hozzájutni termékekhez, és innentől fogva hát ennek senki nem örül alapvetően, ugyanazt a terméket mondjuk 2 hét múlva, 3 hónap múlva, attól függ, hogy mondjuk egy uborkáról beszélünk, ami megromlik, mert ott valószínűleg, igen, egyből átmegy a vámtarifa, szemben mondjuk egy autóval, amit föl lehet készletre halmozni, és akkor majd később 3-4-5 hónap múlva jelenik meg ténylegesen az árakba, de láttam egy olyan felmérést is, hogy akár egy átlag amerikai háztartás számára ez egyébben 3000-3500 dollár plusz kiadást jelenthet, mm-hmm, ezeknek a vámoknak a bevezetése. Úgyhogy azért ezek elég komoly tételek, amiket hát rombolják az élet minőségét, ha így nézzük az amerikai háztartásoknak, hiszen kevesebb árut fognak tudni akkor vásárolni. Uh-huh. Másik oldalról például a kanadai jegybank az készített egy ilyen felmérést, amiben úgy satszolták, hogy akár 2-2,5%-kal is visszaveti a GDP-jüket ezek a vámtarifák egy éves időtávon, aztán 3 év alatt nagyjából kifut ez a hatás, de ott is mindenképpen egy alacsonyabb GDP növekedés, és az árakban pedig pont egy ilyen elnyújtott hatással, de egy év múlva már 1%-ponttal, 1,5%-ponttal megemeli az inflációt. Mm-hmm. És ez egyébként, hogyha egy jegybanki szemüvegen keresztül nézzük, hát ez a nightmare, ugye ez a rémálom, hogy romlik a gazdasági növekedés, és közben megy fel az infláció. Hát mi a francot csináljak, hogy nem vághatom a kamatot se, mert akkor az inflációt esetleg még inkább fölpörgetem.
Hát felhívja megint Jerome Powell-t a Trump úr, és elmondja neki, hogy nem, mit csináltok? Itt mindenki hülye. Miért nem csináljátok azt, amit kell?
Ebben van egyébként egy új elem, pont ma vagy tegnap jelent meg, hogy Trump nem kimondottan az alapkamatot akarja befolyásolni, őt kevésbé érdekli, hanem a 10 éves állampapír hozamokat. Ugye nem véletlen, azért az amerikai államadósság most már nem pici. Uh-huh. A GDP arányos kamatkiadás az már bőven 3% fölé kúszott, és ha így haladunk tovább, az nem sokára 4% körül lesz. És ezért lenne neki fontos, hogy az újabb kibocsátású állampapírok ne 4-4,5 vagy 5%-on menjenek el, hanem le tudja visszaszorítani mondjuk 3-3,5%-ra. Hát ennek most azért viszonylag kicsi az esélye.
Ezt akarom mondani, hogy azért ez nem csak egy szándék és akarat kérdése, tehát azért kellenek olyan körülmények, hogy az a hozam le tudjon jönni.
Meg itt is van egy csomó kínai pénz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Kínának milyen, mi a jó az Egyesült Államokban, hát egy csomó befektetés van az Egyesült Államokban, állampapírban is, egy csomó mindenben is. Mit tudnak ők csinálni? Mert őnáluk ugye van az, hogy nem volt ez a moratórium, és hát itt vámokkal tudnak visszavágni, és beindul egy olyan háború, aminek nem biztos, hogy be kell indulnia.
Hát vámokkal meg például tudnak olyan kiviteli szabályozást hozni, ami betiltja például mondjuk félvezetőknek a kivitelét, és meg lehet találni minden országnak azt a gyenge pontját, ami nincsen most jelenleg, nem áll rendelkezésre a gazdaságban, és ezáltal meg tudom akasztani pont az ellátóláncok, hát ezt azért megtapasztaltuk COVID alatt, hogy egy alkatrész is mekkora problémát tud okozni, ha nincsen, le tudnak állni gyártósorok, és hogyha bizonyos félvezetők mondjuk nem jutnak ki Amerikába, akkor ezáltal tudom akadályozni az ottani termelést, és ilyen szándékok is megjelentek, hogy akár meg ilyen kiviteli tilalmakat bevezet Kína. De hát ez is, azt gondolom, hogy itt azért tárgyalások lesznek, és megint nem csak gazdasági oldalon kell ezt vizsgálni, hanem politikai oldalról is, mert közben zajlik azért csak egy orosz-ukrán háború, ahol Kína belép, mint energiavásárló az orosz piacról, ráadásul egy csomó minden át is megy Kínán keresztül be Oroszországba.
Kvázi finanszírozóként. Igen.
Is, de hogy rajta keresztül olyan termékek is esetleg bejutnak Oroszországba, amit nem szeretnének Amerikában meg Nyugat-Európában bejussanak. Tehát ez nagyon sokrétű tárgyalás sorozat, ami szerintem folyamatban van, megzajlani fog a következő hetekben, hónapokban. Úgyhogy nem biztos, hogy csak azt kell nézni, hogy majd mennyivel vásárol Kína több amerikai terméket, mert lehet, hogy nem ez fogja meghatározni azt, hogy végül milyen vámok maradnak érvényben Kínával kapcsolatban.
Még egy Amerika-Kína viszonyatában, és utána átérhettünk az Európai Unióra, szintén nagyon fontos, hogy mi van itt azokkal a cégekkel, akik óriási üzemekkel, gyárakkal rendelkeznek Kínában. Igaz, hogy a kínai piacot ellátandó elsősorban létesítették őket, de azért rengeteg import is van, tehát mondjuk tudom én az Apple-t nevezzük meg, vagy itt van aki kilóért megvette magának a pozíciót, Elon Musk, tehát, hogy hát, ők, mi van a teszt? Hát igen, röviden és velősen ennyi.
Ennyi, hát okay. Volt
tehát
is
az kínai olyan terméknek minősül akkor?
Abszolút, persze, hát azt onnan hozzák be. Van is egy olyan, majd egy nyilatkozat egy amerikai gyártótól, aki mondta, hogy legyár termékeket Kínában, és ki kell fizetnie 25% vagy 10% vámot éppen, mikor, mire, mennyit, azért, hogy visszahozza Amerikába. Tehát az abszolút, igen, az ott legyártott termék. Ennek a egyik szándéka Trumpnak, hogy minél több termelés visszamenjen Amerikába. Tehát ezek a cégek, ezek ne Kínában gyártsák le, és vigyék utána be a készterméket, hanem vigyék haza a termelést, adjanak amerikai embereknek munkát, és akkor ott a GDP-t ott pörgessék fel. Csak hát
kérdés,
nem értem, hogy
mennek
Kínába, azért, mert Kínába,
mert olcsóbb
volt, igen, és ezért nem olyan egyszerű ez, hogy meg kell nekik vizsgálni, hogy tényleg megéri-e visszamenni, nem éri meg visszamenni. Egyébként még itt a kínai sztorinál egy másik ilyen sarkalatos pont, ugye vannak olyan területek, ahol az a közvélekedés, hogy mondjuk gyerekmunkával termeltetnek, meg különböző dolgok, és hogy ezt se tudják pontosan ellenőrizni, például amikor így a Temun meg egyebeken keresztül bejönnek az áruk, hogy azok honnan jönnek, és emiatt is próbálják ezeket visszaszorítani, hogy ilyen emberi jogi aspektus.
Igen, nézzük az EU-t.
Így van, Európa minket is érint. Európa hogy tud védekezni a kivetett vámok ellen? Mert ugye itt azt látjuk, hogy ez egy nagy brancs, mondjuk Észak-Amerikát, hogyha veszük ott azért csak meg fognak állapodni valahogy, de Európának milyen eszközei vannak?
Hát az egyik eszköz, amit eddig is használt, az az, hogy több energiát importálunk Amerikából. Itt ez leginkább ugye most a LNG formájában, ami dominál. Igen. Ebbe rá tudunk még ígérni a következő időszakban is esetleg, hogy még többet vásárolunk majd Amerikától, amit nyilván szeretni fognak. A másik lehetőség...
De hát az ottani, én úgy tudom, legalábbis az LNG kapacitás, a kitermelési kapacitások eléggé fullon vannak.
Hát de hál' Istennek Donald Trumpot nem zavarja a klímavédelem, meg a környezetvédelem, úgyhogy az első nap mindjárt... Hát az egy dolog, hogy kilépett a párizsi klímaegyezményből, de változtatott a szabályozáson, és nem kell annyi ilyen... vagy a környezetre károsító hatást vizsgáló papírt benyújtani, amikor engedélyeztetik azt, hogy most egy palagáz kitermeléssel induljon, vagy nem. Tehát ezt az egész folyamatot fölgyorsítja. Úgyhogy ő neki egyik kimondott törekvés és szándék, hogy sokkal több energiát termeljen ki Amerika, olajat is és gázt is. És egyrészt Amerikában is lenyomja az energiárakat, a világpiacon is lenyomja. Ez azért is fontos, hogy Oroszország is kevesebb pénzhez jusson, plusz még neki exportbevételt hoz az ország számára, és hát amúgy meg bevételre az államnak is szüksége van, mert hogy a költségvetésük amúgy sincs jó.
Hát ez így már jó hangzik, hogyha kiveszik ezt a környezetvédelmi részt,
ez az egész dolog. Szép idilli. Ugye Európa elkezdett nagyon jobban fegyverkezni, lehet, hogy azt is szeretné, hogy több amerikai fegyvert vegyünk. Ez is lehet egy ilyen tárgyalási pont. Itt mondjuk az egyik probléma, hogy Franciaország megmondta, hogy vegyünk több európai fegyvert.
Igen.
Úgyhogy itt is azért még némi konfliktus tud összejönni. De már, ha Európa nem is kapna direktbe vámot, már akkor is ott van Mexikó, mert hogy Mexikóban viszont rengeteg európai autógyártó cég van. És ami a leginkább érintett, az az autógyártás, egyértelműen a gépgyártás, tehát ezek azok a területek, amik biztos, hogy kapnak vámot, és ha még Európa direktben nem kapna, akkor is már Mexikón keresztül érezzük a hatását. Úgyhogy nem is volt véletlen, hogy voltak olyan napok, amikor az európai autógyártóknak a részvény árfolyama az elindult lefelé ezeknek a híreknek hatására. Április 1 lesz egy fontos határidő, mert akkor jön ki egy jelentése.
Gondoltam.
Hát lesz a bolondok napján nyilván kijön egy jó jelentés.
Stílusosan.
Egy jelentés Amerikában, ami vizsgálja, hogy Európában milyen külkereskedelmi mérlege van Amerikával, és hogy milyen területeken, és akkor ennek nyomán jöhetnek majd ki esetleg a konkrét intézkedések, meg elképzelések, hogy akkor Európa mit fog a nyakába kapni.
Igen, hát nagyon zokon vetelnek, hogy nincsenek Buikok és Chevroletek az európai utakon, úgyhogy lássuk be, hogy Európa micsoda, kihasználja az Egyesült Államokat.
Hát abszolút élősködők akkor, vagyunk. Igen. Meg hát ugye arról nem is beszéltünk, mint európai legfontosabb hír, hogy hát Doncic átigazolt a Los Angelesnek.
Ja,
tehát
azért, hát az a legnagyobb meglepetés
érték,
az
érték, amit ad Európa.
Akartam is mondani. Hát ugye nem tudom, LeBron James mosolya nem volt őszinte, valljuk be, de hát ez van.
Hát se, senkinek se ebben a trénben.
Hallgattam te a szerkesztő úrral, amikor egyeztették a mai interjút, hát nagyobb rész ez, mint a vámtarifa szabályozás.
Legközelebb Németh Dávidot egy kis kosárlabda gazdaságtanra hívjuk, hiszen az NBA-ben ez a hármas csere, ez önmagában megérne egy misét, hogy kit, hogyan, miért, és egyáltalán lehet-e. Na mindegy.
Hát de hát milyen dominancia kezd bejönni az NBA-be az európaiaktól, tehát mennyi mindent adunk az Amerikának.
Így van, mi adtuk a legjobb játékost.
Micsoda értékeket adunk. Így van, ez lehet. Évek óta MVP.
Egy tárgyalás érelés.
Ez abszolút tárgyalás alap, hogy mekkora értéket teremtünk nekik.
Azonnal megvámoljuk Luka Doncicot, és akkor ennyi.
Na jó, hát akkor meglátjuk, mivel fejlődnek ezek, meg a folytatás, tehát minden napra. Foglal. látni munícióval a elnök úr és a tárgyalások.
Mert valószínűleg, hál' Istennek vannak social media felületek, ahol ő aktív,
igen.
Úgyhogy a piacot is nagyon
csinált
szépen
befolyásolja. Csinált magának is egyet. Ugye
de hát, például a kanadai dollár, amikor ezt bejelentették, akkor hirtelen 1,5%-ot gyengült, meg a mexikói pezó, aztán utána visszakorrigált, igen. Amikor elhalasztották 30 nappal. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, amikor ténylegesen jönnek ezek a tarifák, akkor melyik országnak a devizája mennyit értékelődik le, lesz ebből egy devizaháború.
Igen.
A kínai yuan, ami ugye menedzselt árfolyam, hogy ott hogy dönt a kormány, hogy ezt megpróbálja ellensúlyozni azzal, hogy leértékeli a devizáját. Ha ő leértékeli, akkor az egész régió is mehet vele, mert ők
meg,
is akkor
meg hát ugye a gyengülő deviza az érintett félnél, aki a vámtarifát kapja, hogy az részben kompenzálja az exportőrt.
Hát azért kezdi leértékelni.
Igen, az egyik oldalon majd lesz infláció az importőrnek, az exportőr meg rölg a markába, tehát egy furcsa eredmény fog ebből kijönni, vagy eredő. Hát jó, meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon köszi, Dávid, hogy segítettél értelmezni ezt a
mondhatni kacsvaszt. Na igen, köszönjük kacsvaszt. Szépen, hogy itt jártál, és akkor folytatjuk NBA-vel.
Köszönöm,
ez nagyon jó
szépen.
Téma. Német Dávid, aki önmaga is nagyon jó kosarazik, de egyébként a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Mellesleg most ebben a funkcióban igen. Hívtuk, és az amerikai büntető vámokról, sőt a világon úgy tűnik, hogy beinduló vámháborúról beszélgettünk.